nyitottan a művészetre. Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Kelemen Barnabás és Kokkas Katalin által alapított idén 10 éves fesztivál Akadémia Budapest világhírű művészekkel várja háromnapos téli fesztiválján a második Fab Fintet Festen a közönséget egy mesebeli helyszínen a Lilafüredi Palodaszállóban január 24-e és 26-a között. A programban a koncertek mellett szerepel irodalmi előadás, a zenetörténeti részletekhez pedig Mácsai János házigazda segítségével kerülhet közelebb a közönség. A nemzetközi hírű művész barátok érkeznek Kelemen Barnabás és Kokkas Katalin meghívására erre az alkalomra Lilafüredre. Sokan visszatérő vendégként így José Gallardo argentin zongoraművész, Keller András segedi művész és karmester, Nora Romanov Schwarzenberg osztrák brácsa művész, Vég Andrea hárfa művész, Kokas Dóra és Fenyő László cselló művészek, Bezerédi Zoltán színművész, Benkó Szamás fagott művész, de megismerhetjük a család ifjú tehetségeit is, mint Kelemen Gáspárt, a londoni Menuhin School hallgatóját, vagy Kelemen Hannát, a glasgowi Royal Conservatory színész hallgatóját. A minőségi vérből cigányzenét ifjú Sárközi Lajos és zenekara képviseli majd a fesztiválon. Kertész Imre Kaddisában, Eredics Salamon harmonika, Eredics Dávis klarinét és Lukács Miklós cimbalom lesznek Kokas Katalin és Kelemen Barnabás zenésztársai, Kelemen Hanna mellett Szabó Sebestyén László színművész is közreműködik. Tehát Winterfest Lilafüreden január 24-e és 26-a között. Kincses Károly muzeológus, fotótörténész, a Magyar Fotográfiai Múzeum és Kolta Magdával és Bánkuti Andrással a mai Manóház megalapítója. Óraadóként tanított az ELTE BTK-n vizuális antropológiai tanszékén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, a Kaposvári Egyetemen, a Színház és Filmművészeti Egyetemen. 700-nál is több fotókiállítást rendezett Budapesten és az ország számos múzeumában, kiállító termében magyar és külföldi helyszíneken. Monográfiáinak és gyűjteményes köteteinek száma 100 körüli. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Barokk Dudovics díjas, Magyar Köztársaság Lovagkeresztje művészeti tevékenységért, Kecskemét közművelődésért és oktatásért díjas, Fehér Rózsa díjas, ez a Kultúra Közvetítők Társasága kitüntetése, Szűcs István díjas. Kincses Károllyal beszélgetek. Fotótörténész, és csodálatos képeket tesz föl, igazi fotók a Facebookra. A fotóval most úgy van.
Bonyolult összetett kérdés, 11 oldalon tudok rá válaszolni. Én annak idején, 6 éves korom óta, egészen főiskola utánig azt hittem, hogy én fotós leszek. Dolgoztam az MTI-ben, voltak önálló kiállítás a főiskolán, meg máshol is. Azt gondoltam, hogy elég jó fotókat tudok csinálni, van szemem a látásra. És egészen tartott odáig, amíg nem találkoztam a Reizma Mariannal, aki egy fantasztikus fényképész volt, nagyon fura módon ismerkedtünk meg. Én akkor a Gödöllői Művelődési Központnak voltam 24 évesen az igazgatóhelyettese. Hozzám tartoztak a fotókiállítások, a helytörténet, meg még egy pár dolog. Plusz a takarítónők hajba kaptak, akkor nekem kellett békét kötnem velük. És egyszer csak csörög a telefon, és mi voltunk a járási művelődési központ, és volt Szentendén a megyei művelődési központ. A megyei művelődési központ nagyhatalmú előadója, vagy milyen hívott föl, hogy Gincses elvtárs, itt van nálunk a Reizma Marian gyerekek kiállítása. Nagyon szeretném, hogyha kiállítanák Gödöllőn is. És azt mondtam, hogy nem. Ennek az embernek nem nagyon szoktak nemet mondani, és le is tette. Azt hittem, hogy nagy botrány lesz belőle. Másnap csörgött a telefon, egy ismeretlen, szétcigarettázott női hang. Reizma Marian vagyok, mi baj magának a fotóimmal? És akkor azt mondtam, hogy kedves Marian, semmi bajom nincs a fotóival, de két dolgot tudnia kell egyrésztről, hogy én itt ebben a Művelődési Központ galériájában nem szeretnék repríz kiállításokat rendezni, ami már egyszer megvolt, azt én nem akarom még egyszer kiállítani. Kettő, hogy hányok a gyerekfotóktól. Azt mondta, ez érdekes, jöjjön el, keressen meg a Tigris utca 8B-ben lakott abban a villában, amit a Vajda Ernő építetett, és lakott benne, és ültetett teli növényekkel. Ma már 10 ember nincs a földön, aki tudja, hogy ki volt Vajda Ernő, pedig a maga korában, akár 20 évvel ezelőtt egy hihetetlen fontos ember volt, ügyvéd volt, de olyan ügyvéd, hogy ő kutatta ki azt, hogy 30-40-ben, hogy a Szálasinak zsidó gyökerei vannak. Botanikus volt, ő csinálta a Vajda László nevű unokatestvérével a Floria Botanica Hungarica mappát, lefényképezte a Kárpát-medence összes növényét, és ezt tudományos rendszerbe állította, sőt, növényi társulásokat fényképezett, szóval, hogy ebben a fotóban is fantasztikus volt, mint botanikus, és fényképészként pedig művész volt. Meghalt, és akkor maradt a Marian, és elhívott a villájába. Én akkor azt gondoltam, hogy egyszer elmegyek, mert érdekel, de sok reményt nem fűztem hozzá. Fogadotta a konyhájában, azt mondta, üljek le, beszélgessünk, de előtte meghív egy ebédre. És valamilyen nagyon finom zsidó ételek voltak, amikről én fogalmam se volt, hogy zsidó vagy nem zsidó, csak ő mondta, hogy te nem vagy zsidó. Mondtam, hát én nem, akkor elmondom, hogy mit eszel. És akkor beszélgettünk az ebéd alatt, meg utána egy órát. Úgy álltunk föl az ebéd és az egy órás beszélgetés után, hogy oda nyúlt a szekrény sarkához, azt mondta, ez itt a házunk kulcsa, abba a belső szobában van az archívumom, akkor jön, amikor akar, azt keres ki, amit akar, csináljon nekem egy kiállítást. Ő akkor 70 éves volt, én meg 25. Kezdő fototörténész, ő meg díjakkal preparált fotoművész. Akkor azt gondoltam, jó, hát ez persze, mert hogy az ember 25 évesen azt gondolja, hogy ő szart a spanyol viaszó. Úgy gondoltam, hogy hát ez a legkevesebb, hogy ezzel megkínál, és én meg fogom neki csinálni. Egy évig jártam oda, minden kedden. Oda mentem délelőtt, főzött egy ebédet, és ott dolgoztam estig. És egy év múlva azt mondtam neki, de be se jött, meg se kérdezte, nem szólt bele. Én most vagyok annyi idős, mint ő, nehezen tudom elképzelni, hogy valakinek az archívumomat úgy meg odaadnám, hogy azt csinálsz vele, amit akarsz. Ez az ő emberi nagyságát is mutatja. És akkor egy év múlva azt mondtam neki, hogy most akkor nézze Marian, ezeket a képeket gondoltam, megmutattam neki, hümmögött, láttam, hogy nehezen mozdul rá, és azt mondta, Károly maga egy új Reizma Mariant csinált. És akkor ezt ki is állítottuk az akkori Munkásmozgalmi Múzeumban, ami most...
Ott volt a fototörténet, mert ott...
Akkor még ez nem legújabb kori magy fototörténeti múzeum. Ebben a kiállításban nem voltak gyerekfotók, illetve a gyerekfotókból az a néhány volt benne, amelyiket a Lóci Gyermek Otthonban csinált, ahol többek között Nagy László néven a kis Rajk is volt. De ott volt a fekete autó, ott volt a Szálasi a kivégzése előtt, ott volt a magyar gyapott ültetvény. Életem legbornírtabb képe volt gumipitypang ültetvény, mert ebből akart a Rákosi rendszer gumit gyártani. Na szóval, hogy a bacsóféle magyar citrom az ennek halvány vízfénye volt. És ebből csináltam neki egy kiállítást. Siker volt, és jó is. Neki is jó volt, nekem is jó volt. És akkor azt gondoltam, mint ahogy addig mindig, hogy amikor vége egy kiállításnak, akkor viszont látásra elmegyek és csinálok egy újat. És azt mondta a kiállítás után, hogy Károly, ugye folytatjuk a keddi találkozókat. És ez nagyon meglepett. És akkor igen, akkor valahányadik ebéd és beszélgetés után azt mondta, hogy te is fényképezel. Mondom, igen. Elvittem a portfóliumot, büszke voltam rá. Gyönyörű, fekete-fehér, kemény, szociográf grafikus képek voltak, és akkor így végiglapozgattam, volt vagy 70 kép, és azt mondta, így rám nézett, Károly, te egy elég jó fényképész vagy, de ne csináld, legyél a legjobb fotótörténész. Hú, ilyet mondani, úgy megsértődtem, hogy 2 hónapig a közelébe sem mentem, és gondolkoztam, és azt mondtam, hogy igaza van. Visszamentem, és azóta nem fényképezek, illetve dehogy nem, minden nap több száz képet csinálok. Eddig a Facebook hiány csak magamnak. De amióta a Facebook van, azóta azt gondolom, hogy azt a hihetetlen érzést, ami engem akaliban eltölt, hogy egy vagyok a világgal, a természettel, egy vagyok azzal a környezettel, amit magam köré építettem, és ettől én olyan mérhetetlen egyensúlyban és boldogságban élek, hogy ennek a képi kivetüléseit meg kell osszam azokkal az emberekkel, akiknek ez nem jutott, akik reggel rossz kedven ébrednek, délben összevesznek a főnökükkel, este megpofozzák egymást. Ezek az emberek nézzék ezeket a képeket, mert ettől békek költözik a lelkükbe. Szóval ez a története ezeknek a képeknek, semmi másra nem használom, ki is törlöm utána, amikor megosztottam, nem érdekel annál tovább, mint sem, hogy tudósítsak magamról azoknak, akiknek szüksége van arra, hogy tőlem kapják ezt a megnyugvást.
Az, hogy Gizma Marian azt mondta, hogy legyen fotótörténész, de hogy lett fotótörténész? Akkor nem volt ilyen. Se az egyetemen nem tanították, se.
Nem akkor, most se tanítják, nincs fotomuzeológus képzés. Volt egy szemeszter, amelyik posztgraduális volt, akik már egyszer diplomát szereztek, azok 2 éven keresztül járhattak a Nemzeti Múzeum és az ELTE által szervezett fotomuzeológus képzésre. 17-en vagy 18-an végeztek, sajnos 7-en vagy 8-an már nem élnek közülük, de ők viselik egyedül jogosan a fotomuzeum.
Hogy lesz valaki fotótörténész?
Ez úgy volt, hogy hozzám kerültek a részben a család meghalt tagjainak a fényképei, és én az átlagnál nagyobb érdeklődést mutattam az iránt, hogy nem csak az, hogy ez Józsika, az meg Sárika, hanem hogy ki csinálta, milyen körülmények között, milyen papírra, milyen eljárással. Ez egy indító volt, és amikor ennek híre ment, hogy itt van egy 17 éves voltam, hogy itt van egy fiatal ember, akit ez érdekel, akkor ahelyett, hogy kidobták volna, mint ahogy mind a mai napig kidobják a meghalt hozzátartozók családi képeinek nagy részét, elkezdték hordani hozzánk anyám munkatársai, apám munkatársai, ismerőseink. És először volt csak 50 képem, aztán 100, aztán 500, és amikor elért egy kritikus mennyiséget a kép...
De ez Rizma Marian előtt volt még.
Abszolút előtte volt. Hogyne, hát én ott már fotótörténészként csináltam neki a kiállítást. Amikor elért egy kritikus tömeget az általam összegyűjtött képek, és amiket kiraktam és rendezgettem, és abszolút autodidakta módon megpróbáltam valahogy rendet vágni közöttük, nem úgy, hogy az egyiken labda van, a másikon gyerek, hanem azért ennél picit összetettebben, akkor elkezdett bennem megérni az a gondolat, hogy ott az asztalon előttem ott van az egész világ. És ezt már csak sokkal-sokkal később, főiskolás koromban olvastam a Susan Sontagnak a fényképezés könyvét, aki azt írja, hogy a fénykép feltalálásával megkettőződött a világ, van egy folyamatosan történő, és van egy olyan világ, amelyiknek a lenyomatai nem változnak már az idők végezetéig. Az, ahogy elkészült, az olyan. Tehát, hogyha valaki 6 éves korában lefényképezi magát a bilin, az 30 év múlva, vagy 50 év múlva is 6 évesen ott fog ülni a bilin. Miközben mi minden történik. És hát pont ezért gondoltam ezt ki, hogy most az utolsó általam tervezett könyv az a Mosoly Albuma című kötet lenne, amelyik egy hihetetlen érdekes dolog. A Mosoly Albuma egy intézmény volt, most szűnt meg 2020-ban a Nyugati téren, de előtte volt a Marx téren, előtte volt a Lipót körúton, 27-ben alapították, és 90-ig volt, tehát majdnem egy évszázadot átmosolyogtak az ott készült gyerekek. És én egy olyan könyvet szeretnék, ahol bal oldalt egy mosolygó gyerek különböző pózban, és jobb oldalt pedig az, hogy abban az évben mi történt. És hogy ebből lenne egy olyan történelemkönyv, hogy miközben a nagy történelem jobbra, szubjektív történelem meg balra mosolygó gyerek labda, telefon is. Tehát, hogy a Sontag ezt írta, hogy a világ megkettőződésével a világnak az a része, amelyik mögöttünk van, akár csak egy perccel is, tanulmányozhatóvá válik. Az, amiben vagyunk éppen, az nem tanulmányozható, mert rögtön az egyik pillanat után jön a másik, és azzal kell foglalkozni. És erre akkor jöttem rá, hogy nekem ez kell, és nem érdekel a napi történés az életben, hanem szeretnék minél pontosabb puzzle-t kirakni a múltból, képekből, és akkor ez így fejlődött.
Otthonál kezdődött ez, és akkor ebből hogy lett, hogy intézményesült ez?
Nem otthoni kezdeményezés volt, ott már teljesen átitatott az, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Nem voltak lehetőségek, tehát addig még nem volt diplomám, nem mehettem el múzeumba, addig, ameddig nem volt elég tudásom, addig nem csináltam önálló intézményt vagy múzeumot. Tehát most ez nagyon érdekes, elkezdtem írni egy Foto ABC című adatbázist, de hát akkor még csak Erika írógéppel föl se találták a számítógépet, és több ezer cédulát írtam fényképészek munkásságáról, életéről, mindazokról, amiket most három koppantással kihozok az Arcanumról, vagy bárhonnan. Azért én néha órákat utaztam, hogy lemenjek a Veszprémi levéltárba, vagy...
De ez már főiskola után volt?
Előtte volt. Főiskolára már úgy választottam Szombathelyet népművel és magyar szakot, hogy művészettörténész nem akartam lenni, mert nem volt elég lila harisnyám, de országos híre volt Szombathelyen a művöldéstörténet professzorának, a dr. Kis Gyula. Kis Gyula egy életre meghatározta. Ő miatta mentem Szombathelyre, és ő tett rá arra a sínre, hogy azt gondoljam, hogy a fénykép soha nem azt jelenti, amit látok rajta, hanem az a felszín, és az alatt van millió réteg, amik érdekesek. Ezért lettem fotomuzeológus.
Tehát akkor Szombathely?
12 éves korom óta gyűjtöttem fényképek, tehát, hogy akkor már több ezres gyűjtemény volt, de azokat tudásokat ott tanultam meg Benkei Évától, hogy hogyan kell cédulázni, ott tanultam meg azt, hogy mi a kutatás lényege, ott tanultam meg a formális logika menetét, hogy hogyan kell különféle algoritmusokat létrehozni, és azokból elágazó algoritmusokat fölépíteni. Szóval az a rendszer szemlélet is, ami óhatatlan kellett ahhoz, és kell mai napig is, hogy tudjak alapítani egy múzeumot, tudjak alapítani egy manóházat, tudjak alapítani most egy saját gyűjteményt, ezt ott szereztem meg.
Hogy sikerült akkor intézményesülni? Elvégeztem a főiskolát, és akkor utána?
Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor mentem el a 6. kerületi tanács művöldési osztály.
Lustig Vera.
Lényeg, ami lényeg, hogy egy évig dolgoztam ott, eléggé kilógtam a sorból minden szempontból. Rövid nadrágba jártam tanácsi dolgozóként, nem sokat ültem az íróasztalnál, de enyém volt a kerület összes művöldési intézménye, amiket látogatnom kellett. Nekem kellett engedélyeznem a rendezvényeket. Ugyanakkor jártam fényképezőgéppel a vállamon, és felfedeztem a 6. kerület összes, akkor még nem bezárt kapualjában a Rótmiksa ablakokat, a Vörösmárvány fali kutakat, és minden fantasztikumot, amit azóta persze elloptak, és akkor találtam meg a mai manóház. Szóval, amit nem mai manóháznak hívtak, hanem autóklubnak természetesen. Ez egy nagyon érdekes élet volt, különösen, hogy ilyen, mondjuk, hogy commerce művöldési intézmények oda mellett a Fiatal Művészek Klubja is. Ott azért voltak problémák. Akkor sikerült egyszer beszélnem a célelvtárssal telefonon, ő hívott föl. Ez volt a bemutatkozás. Ki volt az a barom, aki ezt engedélyezte? Mondom én. És amikor itt dolgoztam már egy éve, akkor fölhívott egy ember, azt mondta, Kecskés József vagyok, szeretnék beszélgetni. Leültünk az akkori Alkotás utcában egy presszóhoz, körülbelül 40x40 centis asztalka volt, és azt mondta, ő a Gödöllői Művöldési házigazgatója, és van egy terve, meg szeretné nekem mutatni, és kiterített ezen a 40x40 centis asztalon egy 2 méteres tervrajzot, 3 szint a művöldési központban, és azt mondta, hogy ha van ehhez kedve, akkor szeretnék magával dolgozni.
Oda jártunk színházba.
Egy nagyon-nagyon jó intézmény sikeredett az első 5 évben. Azt mondtam, jó. És akkor az eszembe nem jutott, hogy 24 évesen igazgatóhelyettest akar belőlem csinálni, az lettem. És akkor még volt 9 olyan népművelő, akiből 8 a saját területén nagyon-nagyon zseniális volt. A Kapusza Kati a színházak területén, tényleg, ahogy mondtad, akkor nem engedték be Budapestre a jó vidéki, nem csak Kaposvárt, Szolnokot sem.
Oda jártunk, többször voltam.
Volt egy Polpresszó nevű intézmény hetente egyszer, amin erősen megkérdőjelezhető lojalitású, már a szocialista rendszer szempontjából megkérdezhető, hogy személyek jöttek és tartottak előadást. Volt olyan, hogy 80 nézőből 20 rendőr volt besugó vagy megyei pártbizottság tagja. De ilyen volt a Varga Kálmán a mindennapi kultúra kiállításaival, meg a Pap Gábor, Molnár V. József kiállításaival, Bari Károllyal. Ilyen volt a gyerekfoglalkozásban a Kapusza Zsuzsa. Szóval, hogy szerintem egy nagyon-nagyon nívós helyet csináltunk úgy, hogy a Kecskés Áldassék a neve mindnyájunk fölé védőernyőt borított, akármiért jött az áldás magasból, azt ő fölfogta, és hagyott bennünket dolgozni. Csak a minőség számított. Ez életem talán munka szempontjából a legkiegyensúlyozottabb 4,5 éve volt, mert értéket hoztunk létre, csapatban dolgoztunk, és...
És fantasztikus fotókiállítások is voltak.
Ott szabadon engedett, és mind a földszinten, mind az emeleti galériában az attól csináltam is olyan fotókiállítást, amilyet szerettem volna. És ez így zajlott 88-89-ig, és akkor olvastam egy hirdetést, hogy a Magyar Színházi Intézet fotomuzeológusi állásra keres valakit a nyugdíjba menő munkatársáját, és akkor azt gondoltam, hogy nekem ez. Én már akkor eléggé utáltam az embereket, akkor még azt hittem, hogy csak úgy brahiból, de most már tudom pontosan, hogy teljes joggal. Mizantróppá váltam, addig érdekeltek a kiállítások, a programok, amíg megszerveztem, és már a megnyitóra is csak a hátsó sorba mentem oda, és ott hagytam. Szóval fura szerzet lehettem ott is, és 3 vagy 4 kör után fölvettek a Színház Történeti Múzeumba, és onnan már csak fényképekkel foglalkoztam a mai napig.
Hogy lett ebből Kecskeméti Fotomúzeum? Mert először az lett, de folyamatosan ment a mai Manóházért a küzdelem?
Nem. A mai Manóház hosszú ideig 94-ig vagy 95-ig autóklub maradt. Tudtuk ugyan, hogy van, de bőven elég volt a semmiből fenntartani a fotomúzeumot, mert nem kaptunk egy forint állami támogatást.
De hogy jött az, hogy múzeuma legyen a fotográfiának?
Az 1873 óta kell, hogy múzeuma legyen a fotomúzeum. Akkor írta le először egy kolozsvári fényképész, hogy kellene. De a Magyar Fotoművészek Szövetsége ott a Bátori utcában, a könyvtár szobában, szekrényekben, a padokban, a tárolókban, ott őrizte a meghalt tagjai hagyatékából a kiválogatott részeket, mert annyi helye nem volt, hogy mindent eltegyen. És előbb-utóbb, részben a Flash Bálinttal, a Timár Péterrel néhányan elkezdtünk arról beszélni a szövetség különféle fórumain, hogy az azért mégiscsak nonsense, hogy azon a lócán, amin ültünk, ilyen fölemelhető teteje volt, alattunk a Balogh Rudolf üveg negatívjai voltak. Hogy Lichtolva ott vannak irattartó szekrényekbe Angelónak meg Pécsi Józsefnek a legkiválóbb fotói, amik már akkor sok tízezret értek. Na és akkor a Katona István, aki akkor a Kádár titkárság vezetője volt, őt megválasztotta a szövetség elnöknek, abban bízva, hogy majd protekció jut. Sok rosszat el lehet mondani a Kádár rendszerről, de a Kádár maga és a Kádár közvetlen környezetében nem tűrte a protekcionizmust. És ezért a Katona sem tehetett mást, mint a saját kapcsolataim belül próbált meg helyet találni a gyűjteménynek, akkor még nem fotomúzeum volt, hanem csak a gyűjtemény archiválásának megfelelő hely. Néztünk a Szőlő utcában villát, néztünk az Ó utcában egy földszinti bérháznak az egész alsó traktusát, ami a Foggyem elhagyott műterme volt. Egyik se volt jó, és akkor a Katona az Érdi Sándorféle stúdió 82-3-ban csináltak vele egy interjút, és akkor egy ilyen teátrális mozdulattal maga alá mutatott, hogy igen, mindenképpen kellene fotomúzeum, mert nézzék meg, itt ülök Balogh Rudolf és Vidareni Iván üvegnegatív. Ez 89-ben volt, még a rendszerváltás előtt, tehát tanácsi rendszer volt még. 2 nap múlva fölhívta a Katonát a Bács-Kiskun megyei tanács elnöke, Áldassék a neve,
Gajdócsi István,
aki egy hihetetlen kultúra pártoló ember volt. Ő alapította a Szórakaténuszt, a Naív Művészetek Múzeumát, a Zománc Műhelyt, a Kerámia Stúdiót. Kecskemétet fölrajzolta a magyar kulturális, és azt mondta, hogy itt van egy romos ortodox zsinagóga a főtéren, a színház háta mögött. Ha ez megfelel a fotomúzeum céljára, akkor ő vállalja, hogy azt rendbehozatja, és nekünk csak be kell költözni. Lementünk, elképesztő állapotban volt. Ugye a 20-as években épült át, mert hogy ez a 70-es években épült ét és táncterem a Pistához címen egy lóváltó állomás volt a Pest-Szeged postakocsi vonalon. A nagy teremben fogták ki a lovakat, jobbra a lovak szénáztak, balra a szénába aludtak a kocsisok meg a vendégek. És ez tartott egészen a 20-as évekig. 20-as években az ortodox egyház megharagudott a neológ egyházra, akik fölépítették Kecskemét főterén a neológ zsinagógát, és kivonultak, és megvásárolták ezt az épületet, és átépítették ortodox zsinagógává. Nem sok idejük jutott, mert 26-27-ben készült el, és a 40-es évek elején elhurcoltak 6000 zsidót, és csak 60-an jöttek vissza. Szóval a vidéki zsidóságot szinte utolsó szálig likvidálták a pribékek, és onnantól fogva minden volt. Legdurvább az volt, hogy ilyen mészárszék volt benne, és a nagy teremben ott teheneket, lovakat öltek, és vértől is most volt minden, de aztán volt raktár, volt fodrászműhely, minden volt benne. Lényeg, ami lényeg, hogy lementünk, elszörnyedtünk, de azt gondoltuk, hogy a semminél sokkal jobb, és a katona azt mondta a megyei önkormányzat vezetőjének, hogy jó. És elkezdődött az átépítés, azt hitték, hogy csinálnak új tetőt, befestik kívülről, és amikor hozzányúltak, akkor rájöttek, hogy vége. Lefényképezték egy méteren a mennyezeten a freskókat, lefényképezték az összes díszítést, és lebontották tövig. Térdig ért én már átléptem a főfalon, akkor, amikor engem kinevezett a katona leendő múzeumigazgatónak, mert nem csak az volt a dolgom, hogy beüljek a kézbe, hanem le kellett vezényelnem az építkezést is. És teljesen újra kellett építeni, teljesen új anyagokból, és a színház díszletfestői a képek alapján visszafestették a freskókat. És így kezdődött el a múzeum csinálás, tartott 16 évig, amíg meg nem halt a társam.
Ott a múzeumban csodálatos kiállítások voltak, oda is özönlöttek, mert hogy olyan kiállításokat sikerült, és olyan gyűjteményeket, és akkor kezdett tulajdonképpen a magyar fotótörténet klasszikusai. Hogy állt össze akkor a gyűjtemény, hogy sikerült rendezni?
Ez nagyon bonyolult. 4 fő szempontunk volt a kiállítási politikában. Egyrésztről, hogy a magyar fototörténet nagyjainak tényleg rendezzünk önálló kiállítást, soknak egész életében nem volt. 2, hogy hozzuk el a külföldi neves fotósok hozzáférhető anyagait. 3, hogy csináljunk olyan kiállításokat, amelyeknek a témájához kapcsolódóan bárki aktivizálhatja magát, légből kapott képek, kamera obscura, fényképező filmesek, sok ilyen kiállításunk volt, és a 4. pedig a kortárs magyar fotográfia. Ez a 4 vonulat végigment azon a 16 éven, ami havonta csináltunk egy kiállítást, az 16 év alatt az majdnem 200 kiállítás. És akkor mellette adtunk ki könyveket, csináltunk rendezvényeket, szimpóziónakat, csináltunk egy csomó külföldi kiállítást. Szerintem jó munkát végeztünk, most az utódon megpróbálja semmivé tenni, de hát...
Azt nem lehet. Ez volt a Kecskemét, a mai Manóház, amiről ugye már akkor régóta tudott.
Én akkor már több mint 10 éve tudtam arról, hogy ott van a mai Manóház, de a Kolta Magdi valakivel csináltuk közösen a házat, de mindent közösen. Szóval ugye naponta lejártunk Pestről a Kecskemétre saját autónkkal, vagy ő vezetett, vagy én. Amikor én vezettem, akkor ő lapozta a pályázati figyelőket, meg mindent, ami szansz, meg nem tudom mi minden volt, és olvasta föl a lehetséges pályázatokat, és én meg vezetés közben azt mondtam, ezt próbáljuk meg, és akkor ő fölolvasta, és akkor én elmondtam, hogy mit kéne. És nem hazudok, mire kiszálltunk az autóból, meg volt írva a pályázat. Így tudtuk megcsinálni azt, hogy volt olyan év, hogy 110 pályázatot adtunk be, mert hogy 0 forint támogatást kaptunk se a megyétől, se a várostól, se az államtól. Muszáj volt még a villanyszámlára is megkeresni a pénzt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon emberpróbáló időszak volt. Nem érdekel már, hogy mi van. 15 éve nem mentem be a múzeumba, és ugyanígy a Manóba se.
A Manó, tehát az épületről tudod?
4. éve ment a múzeum, már azt gondoltuk a Magdival, hogy most már ezt tudjuk csinálni. Amikor fölhívott a Bánkuti András barátom, hogy azt olvasom a Nagymez utca 20 üvegajtajára kiragasztott géppel írt oldalon, hogy a félemeleten az ügyvédi iroda bérleti joga egy átadó, és nem kéne? És akkor oda mentünk, benéztünk a mostani kis Manó. Igen, borzasztóan lepattant volt, a belső része raktár volt, a külső